Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Hálát adunk a mai napét, hogy összegyűlhetünk a te szent fiad nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk, és hálát adunk, hogy köréd csoportosulhatunk. Neked adunk minden dicsőséget. Te voltál az, aki a kereszten elvégezte a munkát. Te voltál az, aki értünk volt a kereszten, és köszönjük, hogy te helyettünk kifizetted a büntetés árát, hogy megválts bennünket és szabadok lehessünk. Köszönjük a kiontott szent véredet, amely tisztára mosott bennünket, és igazként állhatunk a trón elé. Hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért, amit te adsz. És köszönjük, hogy a mai napon is adsz növekedést a számunkra. Hálát adunk, Uram, hogy te az ellenséget legyőzted, és a győztes nevedet nekünk adtad, hogy mi is uralkodjunk ebben az életben, a sötétség erőivel szemben. Köszönjük, Uram, a szükségek betöltését, szellemi, lelki, fizikai szinten egyaránt. És hálát adunk, Atyám, a te végtelen szeretetedért, amit ki sem tudunk szavakban fejezni. Köszönjük a jelenlétedet, az érintésedet, a felséges rejtekedet, és mind az, ami tőled a mennyből származik. Hálát adunk, Uram, a te békességedért, a te örömödért, és köszönjük, hogy eljuttattad hozzánk az evangéliumot, az örömhírt, hogy ennek megismerése alapján szabadokká válhassunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Veregesd meg a szomszédod vállát, és mondd meg neki, hogy valaki szeret odafent. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy mai délután az Úrnak szántátok. Az evangéliumot hirdetjük, ami magyarul annyit jelent, hogy örömhír, jó hír, és azt hiszem, hogy az első negyed órában is bebizonyosodott, hogy mi örömben vagyunk, és nem bánatban és szomorúságban. Sőt, Isten ezt kéri. Hát, ha mi szülők a gyermekeinket szomorúnak látjuk, akkor mi szomorúk vagyunk. Ugye? De hogyha a mi gyermekünk örül, akkor a szülő is örül. Ebből párhuzamosan ugyanaz következik, hogy szerezünk örömet az atyának azzal, hogy mi is örömben vagyunk. Békességben, szeretetben. Nyugodtan lehet kapcsolni a földi családot, tehát a szülő és a gyermek kapcsolatot az ember és Isten kapcsolatához. Nyugodtan lehet kapcsolni, és példák alapján így könnyen bemutatni. Az öröm hír, az evangélium, ami a Biblia, az nem azonos a vallással. Tehát amit itt fogtok hallani, az lehet, hogy merőben új, de ez az igazság, ami ebben a könyvben van. Úgyhogy dicsérjük ezért az Urat. Isten jó, Isten szeret, Isten meg akar gyógyítani, Isten azt szeretné, hogy gyarapodó lennél, mint mi szülők a gyermekeivel kapcsolatban. Megint csak ezt a példát tudom felhozni. Gyógyító ajándékok vannak jelen, amit az Úr mutatott. A hit kezével most ki lehet nyúlni és elvenni. Csontokban van gyógyító ajándék. Nyakban ez ilyen izom probléma. Szemre van gyógyító kenet, és kézben itt ezekben az üzletekben dolgozik az Úr. És Isten ereje, Isten kenete. Szeretné, ha szabadok lennétek, mire hazamentek. Vasárnapi tanítás már néhányan gondolom hallgattátok. Az evangelizációs munka fontosságáról volt szó, és először is, hogy eljussunk odáig, az elválasztás és az elkülönülés ez a szolgálatok számára. Tehát Isten, amikor valakit elhív a szolgálatra, akkor az illetőnek is igent kell mondani, mert senki nem kényszeríti rá Isten az ő akaratát. És amikor az ember megteszi az igent, hogy igen, Uram, én téged követlek, és azt végzem, amit te szántál, akkor gyakorlatilag elválasztja magát a világi dolgoktól, a világi élettől. Régen a Bibliában olvashatjuk, hogy kimentek ugye lakatlan helyre, pusztába. Igazából nem fontos még a lakásból sem kimozdulni, hanem ez szívbéli döntés, hogy én az Urat szeretném szolgálni. Ezt tette az Évi is ugye a Dégen. hogy ott volt a szívén erősen, hogy nem csak az ő szívén volt ott, ahogy említettem, az Úr az akkori pásztorának is ezt megmutatta, és igazából, ha már mindkét személy tud erről a dologról, akkor ez egy megerősítés. Egy kérdést tettek fel nekem, és nagyon jó kapcsolódott az előtte levő tanításhoz, és megállapítottuk, hogy az ember alapvetően jó, csak amikor az Édenkertben ez a bizonyos ősünk Ádám elbukott, akkor az isteni jó természetét elveszítette, és gonoszszá vált. Mert a mostoha apja természetét kapta, és ezért küldte el az Atya Jézust megváltóként, hogy az embert visszaállítsa abba a pozícióba, amiben volt kezdetben az Édenkertben. És amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust élete urának és megváltójának, akkor gyakorlatilag az életében egy rendszerváltás történik. Ezt a szót már ismeritek, ugye, rendszerváltás, legalábbis a szót magát, de úgy is mondhatom, hogy én 44 éves koromban cseréltem apát. Már jó pár éve volt, és igazából onnantól kezdve változott meg az életem. Jézushoz odament az a bizonyos Nikodémusz, ez olvasható a János Evangélium 3. fejezetében, és megkérdezte Nikodémusz a mestert, hogy hogyan kerülhetek a mennybe. De ráadásul ugye félve és lopakodva, mert ugye sötétség leple alatt ment oda Jézushoz, és Jézus annyit mondott, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ezen Nikodémusz elcsodálkozott, hogy hogy? Hát hogyan mehetnék én vissza anyámnak a pocakjába? Ezt kérdezi. Hát nem a testi újjászületésről van szó, hanem az embernek a belső lényének kell újjászületni. Alapvetően az ember három részből áll. Kettő biztos tudtok, megsúgom a harmadikat is. Az embernek az igazi valója a szelleme, van lelke, és testben él. Tehát az emberi szellem ebben az edényben él. És csodálkozni fogsz, ha azt mondom, hogy még saját magadat sem láttad, mert ha tükörben nézel, akkor csak az edényt látod, és nem azt a belső embert, ami Istentől származik, az az emberi szellem. Ennek az emberi szellemnek kell újra születni ahhoz, hogy megkapja a mennyei útlevelet. Mert Jézus azt mondta, hogy egyetlen egy út van az Atyához, és csak ő rajta keresztül mehetünk a mennybe, semmi más mód nincs. Meg szokták kérdezni tőlem, hogy de hát a keleti vallásokban ott más isteneket imádnak, és stb. Stb. És akkor azok most mind elvesznek? Nagyon egyszerű a válasz. Nem tudom, hogy milyen isteneket imádnak, mert nem ismerem azokat a vallásokat, csak úgy tudom, ahogy tévén keresztül látom és hallom a különböző neveket. De gondoljatok bele, hogyha lenne más út, hogy a mennybe jusson az ember, egy gondolattal visszább megyek, mert ugye Édenkertben az ember elbukott. Kiesett Isten kegyelméből, Isten szeretetéből, Istennel való közösségből, és az ördög lett az atya, a mostoha atya, és az ő természetet kapta meg. A jó tulajdonságok helyett kapott rossz tulajdonságokat. Ezért kellett lenni egy megváltónak. Gondoljátok, hogy ha van más út, vagy lett volna más út, hogy az ember ismét közösségbe kerüljön Istennel. Ha lett volna más út, hogy a mennybe lehessen jutni, akkor az Atya képes lett volna a fiát azért elküldeni, azzal a tervvel, mert ez egy által elkészített terv volt, hogy ütlegeljék, korbácsolják, keresztre feszítsék, és szörnyű halált halljon. Ha lett volna más mód, akkor azt mondta volna, hogy térj át egy másik vallásra, és ott minden simán megy. De nincs más. Egyetlen út van. Jézus az ajtó a menny felé. Az emberek, akik elveszettek. Hogy miért is mondjuk azokra, akik még nem lakik Jézus, hogy elveszettek. Sokáig kerestem erre a megfelelő igei alátámasztást, és a végén megkaptam, Ha vannak kérdéseid, nyugodtan kérdezd meg az úttól. És ne légy türelmetlen, meg fogod kapni. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Hát az ember elveszett. És már is itt a magyarázat, hogy honnan is származik az, hogy Jézus nélküliek, a Krisztus nélkülieket, ugye úgy mondjuk, hogy elveszettek, Isten számára elveszettek, de nem örökre, mert mindenkinek megvan a lehetősége, hogy Jézusra találkozzon. Mindenkinek megadja Isten a lehetőséget, hogy befogadja Jézust az életébe. És akik még Jézus nélküliek, mi is azok voltunk, sok esetben megtapasztaltuk mi is, és mások is a halálfélelmet. Amikor a keresztmamám még gyerekkoromban arról mesélt, hogy ez a bizonyos Ádám, ez ott az édenkertben, mert az Éva elbukott, és azért kell nekünk meghalnunk, mert ők ezt tették, hát én kicsi gyerekként nagyon mérges lettem rájuk. De a megoldást, a gyógyírt, azt már felnőtt fejjel tudtam meg, hogy van gyógyír. Nem kell félni, nem kell rettegni, mert akinek Jézus a szívében lakozik, aki behívta Jézust az életébe, annak megvan a mennyei útlevele. És amikor eljön az idő, akkor gyakorlatilag az ember szelleme és lelke az hazaköltözik, a test marad itt, az edény, a cserép edény. És így érthetővé válik, hogy miért mondja azt a Biblia, hogy Jézus Krisztusban örök életünk van. Az emberek, akik nem ismerik az írásukat, azt mondják, hogy persze, majd a sárga földot, majd jó, meg elpihenünk, aztán kész. Az csak a test. A szellemünk és a lelkünk együtt megy, és itt kell megválasztanunk a helyet, hogy hova fogunk majd jutni. Mert két hely van a nem látható világban. A menny, és egy sokkal melegebb hely. Sokkal szörnyebb hely, amit úgy hívnak, hogy pokol. A bölcs ember előre megválasztja itt a föld életében, hogy hova szeretne menni. Ez hasonlatos, mint amikor fiatalok házasodnak, és azt mondják, hogy hát most akkor szeretnénk építeni egy külön házat, és azt is megmondják, hogy ezt most melyik településen, vagy itt a helyben, vagy egy más vidéken, vagy vesznek egy lakást. Tehát előre gondoskodnak arról, hogy hol fognak lakni. Ahhoz, hogy az örök életben azon a gyönyörűséges helyen legyünk, amit úgy hívnak, hogy menj, ahhoz itt kell döntenünk arról, hogy melyik utat választjuk. Hogy szoktam mondani azt, hogy ez a vasúti példa, hogy az irányt megváltoztathatjuk, rajtunk múlik. Mert ha van egy egyenes vasúti pálya, és azon nem végzünk irányváltoztatást, hanem felülünk egy vonatra, akkor az a rossz helyre fog vinni. Közben van egy váltó, azt a váltót át kell állítanunk, és az a másik vágány fog vinni a jó helyre. És te mindent előkészített. Nekünk csak igen kell mondani. Ez volt a bevezető még csak. Hogy álltok a félelemmel?
Hát valamikor van.
Valamikor van. Mert a mai tanítás, ez volt a szívemen, hogy félelemmentesen élni, ez a fő cím, hogy félelemmentesen élni, az alcíme pedig az, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. És hiszem, hogy ez segíteni fog jó néhányatoknak, és dicsőség az Úrnak, ezek a tanítások most már interneten is meghallgathatók. Na, hol is kezdjük? A Bibliában található olyan szó, hogy Isten félelem. Ez nem rettegést jelent és valódi félelmet, hanem ez egy tiszteletet, tehát Isten iránti mély tiszteletet jelent. Tehát ez a szóhasználat, hogy Isten félelem, az egy Isten iránti mély tiszteletet jelent. Tehát nem keverendő össze a rettegéssel. A félelem szó közel 80 esetben található még a Bibliában, de ezen kívül van még a rémület, a rettegés, és ehhez hasonló szinonimák is. Tehát a Biblia elég sokat foglalkozik ezzel a területtel. Mi is valójában a félelem? Hát közelítsünk meg onnan, hogy igazából nem jó dolog a félelem. Biztos, hogy mindenki átélt már valamilyen félelmet, mert a félelem az itt van a világban. Mennyben majd nem lesz félelem. Egy biztos, hogy Isten soha nem közelít a félelem üzenetével. Mert ő maga a szeretet, majd meg fogjuk nézni az igében. A Józsué könyvéhez, ellapozunk a Józsué 1-hez. Amikor Isten bármikor, bárhol kinyilvánította magát, akár személyesen, angyalok által, vagy Jézus által, tudjátok, hogy kezdi? Hogy ne félj, és ne retteg. Ezek az első szavai. Józsué 1:8-9-es vers következik. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy Mózes lehunta a szemét, és Mózes utódja lett Józsué. A 12 törzsnek az egyik vezetője. Isten rábízta az ő népének a vezetését. Józsué 1-es fejezet, 8-as, 9-es verse. És valószínű, hogy Józsuénak, amikor kapott egy magas beosztást, remegett a nadrágszára. És mit mond Isten? Először is ad egy útmutatást a 8. versben, hogy mit tegyen. Ezt nézzük meg. Tehát először is a 8-as verset nézzük, Józsué 1:8-at.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Mert akkor teszed gyarapodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen. Tehát megmondta a siker útját, hogy mindig a Biblia legyen a szemed előtt, és ennek vonalában tégy dolgokat. Magyarra fordítva ilyen rövid. A 9-es versben nézzük meg.
Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.
Hát azt mondta Józsuének, nyugodtan vállod el ezt a beosztást, ezt a magas beosztást, mert én mindig veled leszek és mindig megsegítelek. És benne van, hogy ne félj. Számtalan ilyen ige van, de akkor reggelig nem mennénk haza, hogyha ezeket végigvennénk, hogy ne félj és ne retteg. De mindegyik így kezdődik, amikor Isten közelít valamilyen módon az emberhez. Most képzeljétek el, hogyha itt megjelen a gyülekezet angyal, ilyen 3 méter magas, egy gyönyörű angyal, hát megállna az ütő bennünk, ugye? És az lenne az első szava, hogy ne félj és ne retteg. Szögezzük le azt, hogy a félelem nem Istentől van, tehát nem a mennyből származik, a mennyben nincs is félelem. A félelem az ördögtől származik. Mivel a mennyben csak öröm van, békesség és szeretet, ezért az egyháznak nem szabadna olyan tanításokat adni, ami félelmet táplál az emberekbe. Mégis vannak olyan tanítások és prédikátorok, akik a betegség félelmét, az erőtlenség félelmét, a tragédiától való félelmet, az ördögtől való félelmet táplálják a keresztényekbe, az emberekbe. Mert ezek a tanítások, ezek az információk félelmet keltenek az emberekbe. Nem azt mondom, hogy erről nem kell szólni, és a szőnyeg alá kell söpörni ezt a témát, ezt a területet, hanem úgy kell tanítani erről a témáról, hogy van megoldás. Mégpedig az Úr Jézus hatalmat adott nekünk a gonosz erők felett, és nem csak hatalmat adott, hanem ő legyőzte az ellenséget és a lábunk alá helyezte. A példabeszédek 3. fejezetéhez menjünk el. Nem az egyház üzenete a félelem. Egy gyönyörű részt olvasunk itt. A példabeszédek 3. fejezetben a 24-25-ös vers.
Mikor lefekszel, nem rettensz fel, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljött.
Amen. Ha valakinek rossz álmai adódnak néha, vagy valamilyen félelemmel fekszik le, ezt az igét imádkozz el. Hogy békességes lesz az álmom. Mert Isten megígérte. És tudjátok, gyerekkorunkban milyen bizodalmunk volt a szüleinkhez? Maximális. Akkor ugyanilyen bizodalommal kell fordulnunk a mennyei atyához. Tehát nem az egyház üzenete a félelem, az egyház üzenete a hit, a bátorság és az, hogy ne félj. Hopozunk el a 2 Timóteus 1-7-hez, és itt meg tudjuk vizsgálni, hogy ez a félelem hogy is néz ki. Tehát 2 Timóteus 1-7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Figyeltétek? Azt mondta Isten, hogy nem a félelem szellemét adtam néktek. Valami mást. Az erő, a józanész, szeretet.
Erő, szeretet és józanság.
Köszönöm. Még egy dolgot figyeljünk meg itt. A félelmet szellemnek hívja. Egy gonosz szellemnek. Magyarul a félelem az egy démon, aki kívülről próbálja az emberre ráhelyezni ezt a félelmet. Nem belülről, mert ott már ugye az Úr Jézus lakik, hanem kívülről. A félelem nem Istentől van, a sötétség oldaláról van. Találkoztam olyan esettel is, amikor a szellem szó hallatán néhányan megrettennek, mert kísértetre gondolnak. Igazából az 1500-as években, amikor Károly Gáspár fordította magyarra a Bibliát, és ez egy nagyon nagy munka volt, és nagyon fontos munka volt, hogy magyar nyelven is olvasható legyen a Biblia, gyakorlatilag az eredeti szövegben található szellem és lélek szavakat ő mind a két esetben léleknek fordítja. Ezért a magyarban nem is nagyon lehetett találkozni azzal, hogy szellem. Valószínű azért, mert itt valami kísértetre gondolhattak volna. Tehát a magyar nem tudja másképp kifejezni a kétfajta szellemet, hogy jó szellem, meg gonosz szellem. Nincs rá megfelelő szóhasználat. Viszont így, hogy egy fogalomnak nevezi a szellemet és a lelket is, ezért az emberek is csak annyit tudnak magukról, hogy az ember lélek és test. Ugye? De ne, ez így nem helyes, hanem az ember szellem, lélek és test. Ez a kísértett dolog, ez egy kicsit visszavetette a Bibliának az értelmezését. Úgyhogy az egyházunk által kiadott Bibliában ezek már mind ki vannak javítva, hogy az eredeti szöveg szerint ez hogy van. Amit mi korábban ugye Szentléleknek ismertünk, az az eredeti szövegben Szent Szellem. És ha valaki még emlékszik a latin misézésre, én még emlékszem olyan kisgyerekkoromban, akkor azt mondták, hogy Spiritus Sanctus. Igen? Tehát latinban is szellemet jelent, tehát latinban helyesen mondták, aki ismeri a németet, ott azt mondják, hogy Geist, Holy Geist. Tehát ott is helyesen mondják, az angol meg azt mondja, Holy Spirit. Tehát most nem egy újítás történt ugye a magyar nyelvű Bibliában, hanem az eredeti adja vissza, helyesen. Tehát a szellem szó hallatán nem kell megrettenni, mert nem rögtön kísértetre kell gondolni. Az emberi szellem. A Pál úgy hívja, hogy belső ember. Úgy is mondja, hogy belső ember. Így is már hallottátok, ugye? A belső emberünk a lényegünk. A belső emberünk van Istennel kapcsolatban. Nem a testünk van Istennel kapcsolatban, és nem a lelkünk. A belső emberünk. Tudjátok, hogy történik az ember születése? Hát amikor megtörténik a megtermékenyítés, akkor az csak a fizikai szintű teremtés. Istentől jön az emberi szellem, belép ebbe a kis embrióba, és így az ember már hármas lény, szellem, lélek és test. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ember szellem nélkül halott. Bizonyára sok olyan különböző bizonságot hallottatok, hogy klinikai halálapotában vagy baleset kapcsán kilép az ember szelleme és látja saját magát. Vagy még a mennybe is jár, vagy különböző megtapasztalások vannak. Ezek valós dolgok. Ez azért lehetséges, mert az ember szelleme kilép a testéből és látja saját magát. Tehát az emberi szellem nagyon fontos. És annak van örök élet az emberi szellemnek. Tehát az emberi szellem az nem kísértet. Fent az atyánál otthonnak ezek a kis, úgymond bébi szellemek. és azt mondják, hogy le akarunk születni a földre. Egy tinédzser kislány, aki találkozott az Úr Jézussal, és a mennyben járt, ha jól emlékszem, gyönyörű festményeket készít. És amit én hallottam egy prédikátortól, amikor a mennyben járt, tehát volt egy bepillantás a mennyben, ugyanezt a kislány rajzoltam. Ott van két ilyen erős kéz, és körülötte ilyen szappanbuborékokban ott vannak a pici babák. Hát gyakorlatilag ez akarja szimbolizálni azt, hogy Isten körül ott vannak ezek az emberi szellemek, és le akarnak születni. Na most a kérdés, tudom, hogy vannak olyan tanok, hogy reinkarnáció, meg egyebek. De a Biblia ezt nem tudja alátámasztani. Hogyha egy ember meghal. Ajánlani tudom, hogy tanulmányozzátok a Lukács 16-ban, amikor a gazdag és a szegény Lázár meghal. Mi lesz ő velük? Majd egyszer kitérünk erre. Lukács 16-ban található ez. Hogyha meghal egy olyan ember, aki nincs újjászületve, és nincs benne Jézus, az a pokolba fog menni, és az én meggyőződésem az, hogy az ördög onnan nem fogja elengedni, mert megvan a lehetősége, hogy visszatérve fogadja Jézust, és gyakorlatilag ellene fog támadni. Na most azok, akik megtapasztalták már a mennyei csodálatos dolgokat, tehát ilyen klinikai halál állapotában, igazából olyan gyönyörű út, hogy nem akarnak visszajönni, ha csak rájuk nem parancsolnak. Hogy volt egy fiú, aki az édesanyja keserű sírására lett figyelmes, és azért jött vissza. Tehát ott sokkal jobb, mint itt. Nem tudom, hogy van-e annak értelme, hogy még egyszer leszülessen valaki. A Biblia azt mondja, hogy egyszer meghalunk. Egyszer. Tehát ott tartunk, hogy ha nem különböztetjük meg a Bibliában a szellem és a lélek fogalmakat, akkor az egy zavartságot okoz. Gondoljatok bele, hogy van egy család, van egy Gábor nevű fiúk, és van egy Gabriella nevű lányuk. És a szülők mind a kettőt Gabinak becézik. Gabikám, gyere, légy szíves, hozzá egy vödör vizet a kútról. Melyik fog menni? Vagy egyik se, vagy mindkettő? Tehát jó tisztázni ezeket a dolgokat. A nem látható világ, az gyakorlatilag a szellemi világ. Tehát amit nem látunk, arra azt mondjuk, hogy az a szellemi világ. Nem kézzel fogható. Tehát a menny is a szellemi világhoz tartozik, és a pokol is a szellemi világhoz tartozik. Az igazság megismerése fog szabaddá tenni, írja a János 8.32. Tehát, hogyha az igazságot nem tárjuk az emberek elé, akkor nem látnak tisztán. Ismertem egy anyukát, akihez oda ment a kislánya, hát ez ilyen általános iskolai időszakban, hogy hát anyukám, hát tényleg a pocakban növekszik a baba? És azt mondta, kislányom, hát ezt el tudod hinni. Fogta az asztalterítőt, ráhúzta a fejére, te így most kapsz levegőt? Hát nehezen. Hát akkor most el tudod képzelni, hogy baba ott bent a pocakban kap levegőt? Hát nem. Hát nem az igazságot mondta el neki. Aztán ez a kislány egészségügyi szakközépiskolába ment. Később ezt még tudom. De nem tudom, hogy milyen kapcsolata lett az anyukájával. Ezek után, hogy hamarosan szerintem rájött, hogy ő félre lett vezetve. És nem az igazságot hallotta tőle. Úgyhogy nem azt mondjuk, hogy nincsenek szellemek. Azt mondjuk, hogy vannak. De nem kell félni tőlük. Mégpedig vannak jó szellemek. A János 4.24-et légy szíves. Vannak jó szellemek. Isten maga is szellem, mindjárt halljuk az igéből. Mert nem fizikai lény. A Szent Háromság hogy áll fel? Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. A helyes fordításban. És hozzájönnek még az angyalok. Tehát Isten, a Szent Szellem, az angyalok, ezek mind szellemi lények. Értünk vannak, értünk munkálkodnak, bennünket segítenek. Tehát nem kell félni. János 4.24.
Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
Amen. A szívünkből. A belső emberünkre, a szellemünkre, a harmadik kifejezés az, hogy szívünk. Tehát a közepe a lényünknek. A Biblia ezt a három fogalmat használja. Tehát vannak jó szellemek, de vannak gonosz szellemek is. Ez pedig a sátán és a katonái, a démonai. De továbbra is hangsúlyozom, hogy az Úr Jézus adott a hívőknek hatalmat. Azt mondja a Lukács evangéliumban, hogy skorpiókon és kígyókon tapossunk, és az ellenségnek minden erején. Ilyen hatalmat adott. Ugye a rendőr sem a fizikai erejével állítja meg a forgalmat a kereszteződésben, hanem ő tudja, hogy van egy átruházott hatalma a kormánytól, fölteszi a kezét, vagy a tárcsáját, vagy bármilyen erre kitalált eszközt alkalmaz, és az autók megállnak. Nekünk is van ilyen átruházott hatalmunk. Ez majd egy másik tanítás lesz valamikor. A Jézus nevét kell használni. Mert Jézus volt az, aki legyőzte az ellenséget. Legyőzte az ördögöt, az egész hadseregét, elvette a fegyverét, és a mi talpunk alá helyezte. Úgyhogy nekünk nem azt kell mondani, hogy a törvény nevében állj, vagy lövök, de nekünk azt kell mondani, hogy a Jézus nevében ördög takarodja a szemem elől, a félelmeddel együtt. És minden más gonosz dologgal együtt. Az emberek, ha nem járhatósak ezekben a dolgokban, nincs ismeretük, akkor gyakorlatilag saját maguk adnak helyt az ördögnek, a félelemnek és a gonosz dolgoknak, a gondolataikkal és a szavaikkal. Isten megmondja a Filippi 4.8-ban, hogy miről gondolkodjunk, azt is megmondja, hogy meg lesz nékünk, amit mondunk, tehát nagyon kell kontrollálni azt, hogy miről gondolkodunk, és mit beszélünk, és milyen szavakat ejtünk ki. Mert rajtunk áll, hogy a világosság erőinek adunk helyet, vagy a sötétség erőinek. Tehát ez a gondolkodásunkon és a szavunkon múlik. És ha ez így van, akkor ilyen módon megtelhetünk vagy isteni erővel, vagy megtelhetünk félelemmel, gyengeséggel. Rajtunk múlik, hogy egy adott helyzetre hogyan reagálunk. A mi reakciónkon múlik az, hogy szélesre tárjuk az ajtót a sötétség erői előtt, most jelen esetben a félelemről beszélünk, a félelem előtt, vagy bezárjuk. És azt mondjuk, hogy nekem nem kell félelem. Maradj kint az ajtó előtt. Tehát nekünk nem a félelmeinket kell kimondanunk, azért, mert a tiéd az erő, tiéd a szeretet, tiéd a józan ész, ahogy olvastuk az előbb a Timoteus levelében. Fokozzunk el a Zsidó levél 13. fejezetéhez. Nézzük meg, Isten mit ígért nekünk, keresztényeknek. Zsidó levél 13. fejezet, 5-ös, 6-os vers. Ez egy ígéret. Ez egy olyan ígéret, mint amikor a szülő ígér a gyermekének valamit. Elmondok egy történetet. Egy óvodában az óvónénik arra lettek figyelmesek, hogy egy kisgyermek már régóta két ceruza elemet hordoz magával. És megkérdezték, hogy fiam, hát ez az elem minek van nálad? Folyton látom, hogy hozod vissza, de hát nincs hozzá játékod. Tudjátok, mi volt a válasz? Ez egy hitválasz volt. Azért, mert az apukám megígérte, hogy vesz nekem egy elemes autót. És ő már előre ott tartotta az elemet készletben. Mert ilyen mértékben hitte az édesapjának. Ez is egy isteni ígéret, amit itt hallunk a Zsidó levél 13. fejezet 5-6-os versében.
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete, elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgyhogy bízvást mondjuk, az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nékem?
Azt mondta itt Isten, hogy nem hagylak el. Ezt légy szíves, vedd komolyan. Arról mindenki tud, hogy a gyermekeknek vannak őrangyalai. Mi lesz, ha megnézünk? Elveszítjük őket? Nem. Itt mondja, ha nem is személyesen, de sok esetben az őrangyalok által és az angyalok seregei által tud bennünket segíteni, védeni, oltalmazni. Tehát el nem hagylak, mindig veled leszek. Gyakorlatilag az Isten egyenlő szeretet. Tehát a szeretet mondja azt, hogy soha nem hagylak el. Tehát ragadd meg ezt az igazságot, hidd el ezt az igazságot, és ennek alapján cselekedjél, hogy van egy mennyei apukád, aki azt ígérte, hogy soha nem hagy el, és mindig veled leszek. És hogyha így teszel, akkor meg fogod látni, hogy soha semmitől nem kell félned. Római levél 8. fejezete következik. A kérdés az, hogy lehet-e félelem nélkül élni ebben a veszélyes világban? Lehet-e békességben élni? Római levél 8. fejezet, 14-15-ös vers.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám.
Ez hasonlít a Timóteus leveléhez, hogy nem a félelem szellemét kaptuk. És a végén ez az Abbá, Atyám, ez egy nagyon bensőséges apai kapcsolat. Ez egy felkiáltás, hogy édesapám. Magyarul körülbelül ennyit jelent. Tehát örvendezik a gyermek az apjának. A világban lévő emberek két utat követhetnek. Követik a világ útjait, a hírekben levő rossz jelentéseket, hogy ez történt, az történt, ilyen tragédia, olyan tragédia, vagy pedig az Úr oltalmában és békességében lakoznak. Melyik a jobb? Egyértelmű az utóbbi. A félelem nem csak egy reakció egy bizonyos váratlan helyzetre, hanem a félelem az egy szellemi erő. Tehát nagyon fontos ezt tudni, és ez a szellemi erő, ez romboló. Ezért kell ellenállni a félelemnek is. A félelem az ördögnek az egyik fegyvere. Mivel, mint említettem, és olvasható a Kolossé 2.15-ben, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte az ellenséget, nem maradt fegyvere, hanem csak ilyen maradt, hogy hazugság, meg félelem, megtévesztés és ehhez hasonló. Gyakorlatilag, amikor jön az ördög a félelemmel, akkor Isten ígéreteit kérdőjelezi meg. Az első ilyen megkérdőjelezés, tudjátok hol volt? Az édenkertben, annál a bizonyos halnál. Hogy tényleg azt mondta Isten, hogy? Így kezdődött az első megtévesztés. Az előbb olvastunk fel egy ígéretet, hogy Isten soha nem hagy el, és mindig veled lesz. És lehet, hogy egyszer csak odaül a vállunkra, és elkezd beszélni befelé, hogy te ezt elhiszed, és ehhez hasonló dolgokat. Bízol egy nem látható Istenben? Tehát ki akarja lukni azt az ígéretet, amit Isten tesz a számunkra? Nem mindegy, hogy hogyan reagálunk tehát a félelemre. Fontos tudni, hogy az ördög a félelemre lép, tehát ha mi félünk, akkor ő azon az ajtón bejön, Isten viszont a hitre lép. Tehát ha mi hitben maradunk, akkor Istennek nyitunk ajtót. És az ellenség előtt pedig bezárjuk. Nézzük meg a Máté 14.30-at. Ez az a bizonyos eset, amikor Jézus vizen járt, és Péter is ugye akarta követni. Először is, amikor Jézus vizen járt, tanítványok azt hitték, hogy kísértett. Megrémültek. És hogy közelít Jézus hozzájuk? Azt mondja, hogy ne féljetek. Megint itt van az, hogy ne féljetek. Tehát Máté 14.30-nál leszünk, mert Péter is vizen akart járni. Ugye ez nem mindennapos dolog, hogy az emberek vizen járnak. Tehát az ő számukra is ez eléggé furcsa volt, hogy miért Jézus a vizen jár. Péter azt mondta, hogy parancsold meg nekem, mondom, hogy én is járjak a vizen. És Péter elkezdett járni a vizen. Mit tette lehetővé, hogy Péter a vizen járjon? A Jézus szavába vetett hitel. Mert amit Jézus mondott, hogy gyere. Gyere, te is járj a vizen. Ezekben a szavakban hitel belekapaszkodott, és ő is elkezdett járni. Nézzük ezt a 14.30-at, Máté 14.30-at.
De látva a nagy szelet, megrémüle, És amikor kezd vala merülni, kiállta mondván, Uram, ments meg engem!
Történt valami. A természeti körülmények úgy hozták, hogy elkezdett fújni a szél, elkezdett hullámozni a víz, és Péter a tekintetét az Úr Jézusról levette és a láthatókra. És gyakorlatilag megrémült. Nem a szél győzte le, hanem a félelem. A félelemmel nyitott ajtót a kudarcnak. A körülményekre tekintett. És ezzel beengedte a félelmet, ezt a gonosz szellemi erőt. És a vége az lett, hogy süllyedt. Egyre lejjebb, bugy, és segíts Uram, és mindjárt itt leszek. És Jézus persze kimentette őt. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan működik a félelem. Vagy mi a hatása annak, hogyha a félelmet ugye beengedjük. Hogyha Péter Jézusra figyelt volna folyamatosan, akkor az ő hite nem ingott volna meg. Ma is az emberek két dologra tekinthetnek. Vagy az Úrra tekintenek, vagy a világi problémákra. Anyagi helyzet, munkahely, betegség, hogy ne soroljam tovább. Katasztrófák, tragédiák. Honnan van a hit, és honnan van a félelem? Tudjuk az igéből, hogy a hit egyrészt hallásból van, másrészt pedig az igén való elmélkedés által. Semmi más módja nincs, hogy hitet nyerjünk. Hiába kérünk Istentől, hogy adjál több hitet, a hitünk úgy növekszik, hogy növekszik a Biblia ismeretünk, az igei tudásunk. Ez alapján növekszik a hitünk. A félelem pedig úgy alakul ki, hogy nem Isten igéjén elmélkedünk, hanem az ördögnek a hazugságain elmélkedünk. És mindig jobban elkezdünk félni. Rettegni. Akár depresszióba is eshet az ember. Vagy még súlyosabb helyzetbe. A Biblia úgy azt mondja, hogy az ige a szellem kardja. Tehát nekünk a szellem kardját kell használnunk a sötétség erőivel szemben. Jézus is mindig azt mondta, amikor a pusztában megkísértette az ördög, hogy meg van írva. És akkor elmondta, hogy adott esetben mi. Te is mondd azt, ha jön a gonosz, hogy meg van írva. De ahhoz, hogy meg tud mondani, hogy hol van megírva és mi, ahhoz egy kis bibliai ismeretre van szükségünk. Ha kedvetek van, otthon elolvashatjátok a Zsoltár 27-et, ez is mind az oltalomról szól, a védelemről szól. Az embereknek, pontosabban a keresztényeknek Isten adott egy szellemi fegyverzetet. A szellemi fegyverzet között ott van a hit pajzsa. És ezzel a hit pajzsával az ellenségnek minden tüzes nyilát vissza tudjuk verni. Tudjátok, az a pajzs, amit itt ráhúznak a karra, a régi harcosok, és azzal kivették ugye a nyilakat és egyéb ilyen támadó eszközöket. Tehát a hit pajzsa az, ami véd. A másik lehetőségünk, hogy a hit szavát szóljuk. Ne a félelem szavát, ne a kudarc szavát, hanem a hit szavát. Majd alkalom végén imádkozunk egy igei megvallást, az ima könyvünkből, ami a félelemmel kapcsolatos, pont ide illik. És rögtön meglátjátok, hogy hogyan néz ki az, amikor az igét imádkozzuk. Az, amit le van írva, csak össze van majd gyűjtve egy csokorba. Ez azért fontos, mert az ige az felkent. Isten erejével rendelkezik. És Isten ereje, a felkent igéje, az minden problémát ki tud zúzni. Itt működik továbbra is a gyógyító kenet a nyak tájékon. Tehát amikor te a hit szavát szólod, akkor a félelemnek távoznia kell. Zsoltár 91-ből az elejét olvassuk, ez egy hosszú ige szakasz, de ezt már sokan tudják kívülről, és naponta imádkozzuk, ez a védelem imája. Az elejét tekintsük meg. A védelembe Istennek van itt egy szilárd ígérete. Tehát Zsoltár 91, hogy kezdődik?
Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes gyöngvésztől.
Amen. Ezt ugye egyes szám, első szemében úgy lehet mondani, hogy én a felségesnek rejtekőben lakozom. A mindenhatónak árnyékában nyugszom. És magamra veszem így az igét, és elimádkozom az igét. Kire érvényes ez a védelem, amit Isten itt ígér? Hát azokra, akik az Úrban lakoznak. A lakozni azt jelenti, hogy időzni vele. Együtt lenni vele. Mi ugye együtt lakozunk, a feleségemmel meg a lányainkkal. Hát időzünk is egymással, mert együtt vagyunk. Ti is a családjaitokkal időztök. Tehát ilyen időzésről van szó, amikor azt mondjuk, hogy az Úrban lakozni, tehát ő vele időt tölteni. Tanulmányozni az igét, tanításokat hallgatni. És ezáltal erősödik meg a belső emberünk. A felséges rejteke az Istennek a védőszárnya. Ez egy folyamatos egységet jelent. Azt, hogy megtartjuk az ő igéjét, amiben útmutatásokat ad nekünk. És engedelmeskedjünk az ő hangjának, de most nem fizikai hangra kell gondolni, hanem inkább a belső késztetésre és vezetésre. Tehát ez a felséges rejtek. Hétköznapi nyelven ismeritek a Baromfi udvart. Ott vannak a csibék, a tyúkanyó, és gyakorlatilag a bekerített Baromfi udvarban a tyúkanyó meg tudja védeni a csibéit. És amikor jött valami macska, vagy sas, vagy valami, akkor bizony kitalálta a szárnyát, meg neki is ment volna annak a ellenséges állatnak, és egy bizonyos hangon összecsődítette ugye a csibét, és futottak be a szárnya alá. Hát körülbelül ez a kép az, amikor mi Istennek a védőszárnyai alatt vagyunk. És a Baromfi udvar kerítésén belül vagyunk. Mert onnan nagyon hamar be lehet szaladni a védőszárny alá, eleve ki se kéne menni. De amikor az a pici kis csibe átbújik a dróton, elmegy jó messzire a veteményesbe, a növények közé, tyúkanyó, ha látja is a veszélyt, hogy jön egy sas, ki is adja a vészjelzést, de vagy lesz-e ideje befutni a kis csibének a kerítésen belőle. Tehát amikor már önállósítja magát, akkor gyakorlatilag nem a felségesnek a rejtekében van, nem a tyúkanyónak a védelmében van. Tehát akik az Úrral együtt lakoznak, a felséges rejtekében élnek, azokat az ördög nem fogja és nem tudja félelemmel traktálni. Azt nem ígérte meg az Úr Jézus, hogy ha keresztények leszünk, akkor nem lesz problémánk. Mert itt, amíg a Földön élünk, addig kísérthetők vagyunk. De azt viszont megígérte, hogy minden helyzetből kiment bennünket. És ha az ördög rémizget, akkor ő a segítségünkre fut. Oltalmunkra siet. Tehát az Istenbe vetett bizodalmunknak igen erősnek kell lenni. Olyan erősnek, hogy tudjuk, hogy vele együtt, az ő erejével képesek vagyunk legyőzni a félelmet és a sötétség erőit. Tehát ajánlom, hogy közeledj az Úrhoz, kerülj az ő felséges rejtekébe, az a védőszárnyai alá, és maradj is ott. Bármilyen veszélyes világban élünk, Isten bennünket meg fog szabadítani és meg fog oltalmazni. Van egy gyönyörű ige az 1 János 4-ben. Ez is még az ellenszere a félelemnek. 1 János 4-ben egyszer a 16-os vers.
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benned.
Látjátok, hogy Isten egyenlő szeretet, az Isten szeretet. És akkor olvassuk el a 18-as verset.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Amen. egy nagyon jó módszer, egy gyógymód a félelemre, hogy Isten szeretetével megtelni. Mert az Isten szeretete elűzi a félelmet. Tehát amikor Isten jelenlétében vagyunk és tájban vagyunk az ő szeretetével, akkor nincs mitől félnünk, nincs mitől rettegnünk. Tehát a szeretet kiűzi a félelmet. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a mennyben nincs félelem, nincs sötétség, tehát nincs gonosz, ott csak szeretet és jóság van. Nézzük meg néhány igét még, amikor Isten vigasztal bennünket, és bátorít bennünket. János evangélium 14.27-ben, ez majdnem záró igének is megfelelő, hogy Isten a békességét hagyta ránk. Tehát János evangélium 14.27.
Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
Amen. Tehát félelem helyett békesség töltse be a szíveteket. Ézsaiás könyvében, még keresünk néhány igét, mert olyan gyönyörűségesek ezek az ígéretek. Ézsaiás 41.10-nél kezdjük. Tehát Ézsaiás 41.10.
Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ugye milyen szép ígéret? Nem is kell hozzá a kommentár. 41.13-as.
Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek.
Amen. Hát ott még a kezedet is fogja. 43-as fejezetben, 1-es, 2-es vers.
És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
Amen. Amen. Előbb azt olvastuk, hogy fogja a kezedet, de ettől sokkal többről van szó. Tudja a nevedet. Neveden hívtalak. Neveden hívtalak. Marika, Erika, és a többi. Neveden hívtalak, azt mondja. Neveden hívtalak. Amikor a szülő hívja a gyermekét a nevén. Tehát Ézsaiás 54.14.
Megigazulás által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád.
Amen. Ezek mind Isten ígéretei a számunkra. Bízom benne, ha valakinek volt félelme, akkor most elszállt. Az ígéretek alapján, meg a kapott kép a tisztánlátás alapján, hogy igenis vannak szellemek, vannak jó szellemek, vannak gonosz szellemek, jó szellemek segítenek, a gonosz szellemek felettnek hatalmunk van. Még egy dolog, ami fölmerült, még lehet, hogy kérdeztétek is, a kísértés. Gyakorlatilag hát létezik a kísértés, mert az ördög ugye az embert kísérti ilyen olyan dolgokkal, hogy ne csak egy torta szeletet egyen, hanem ötöt például, de különböző dolgokkal, vagy lép bele a gázba és még a pirosba menj át, és ehhez hasonló, vagy pedig az a bizonyos fajta kísértés az, amit filmekben látunk, meg a rajzokban, a lepedős kísértés, meg a húhógós kísértés. Hát ez egy kicsit lehet, hogy eltúlzott, de igazából egy gonosz szellem, egy gonosz démon kiadhatja magát XY-nak. És amikor vannak ezek a bizonyos szeánszok, ami ugye nem az Úr tetszésére vannak, asztaltáncoltatás, meg szellemidézés, és akkor azt mondják, hogy hát a XY elhunyt szerettünkkel találkoztunk és beszéltünk, vagy ha nem is személyesen, de ugye különböző jelekkel, meg ilyen dolgokkal, akkor az nem más, mint egy démon kiadta magát valakinek a nevében, jelent meg. Úgyhogy ez egy nagy félrevezetés. Az előbb említettem, hogy ha valaki meghal, a mennyből nem akar visszajönni, mert sokkal jobb, a pokolból még nem jöhet vissza, mert nem engedik, akkor igazából az elhunyt ismerősünkkel, szerettünkkel nem találkozhatunk ez alapján. Hát valaki kiadja magát neki. Most kaptunk egy e-mailt, hogy kórház nevében járnak emberek és pénzt gyűjtenek. Ott is kiadja magát alaptalanul a kórház nevében valaki, hogy gyűjt. Sőt, egy körlevél, hogy hát ugye ennek ne gyűjjön föl senki sem. Meg hát elválkozik a kórház ezzel, mert hát ők senkit nem küldenek. Ez a hazugság. A hazugság, meg a megtévesztés kint van a világban. A sötét oldalról. Tehát nem félelmet akartunk belétek táplálni, hanem inkább egy tisztánlátást, hogy hogyan is van ez a félelem, meg hogyan is van ez a szellemvilág. Egy biztos, hogy a szellemvilág előtt volt, a föld és a látható világ a szellemvilágnak a mása, a két mása. Mert Isten a menny mintájára teremtette a földet. Lehet, hogy kurcsa első hallásra, de a Biblia is ezt mondja. Időben jól állunk, köszönjük az Úrnak, hogy beosztotta. Még valamit elfelejtettünk. Így lehet az igét ugye elimádkozni, most a félelemmel kapcsolatban még. Mondjuk együtt, jó? Én bátor vagyok.
Én bátor vagyok.
Nem félek.
Nem félek.
Nem rettegek.
Nem rettegek.
Ez az Isten.
Ez az Isten.
Az Atya üzenete.
Az Atya üzenete.
Az én szívemnek.
Ez az üzenete,
mások számára is.
Ezért
ez az én üzenetem, mások számára. Higgyetek, és bátrak legyetek. Ne féljetek, ne rettegjetek. Félelem,
én ellenállok neked,
a Jézus Krisztus nevében.
Az ő hatalmas nevében,
állok ellen neked.
Állok ellen neked.
Visszautasítom a félelmet.
Visszautasítom a félelmet.
Visszautasítom, hogy féljek.
Hogy féljek.
Megvan írva.
Megvan írva.
Isten szent igéjében.
Isten szent igéjében.
Hogy ő.
Hogy ő.
Nem a félelem szellemét adta nekem.
Nem a félelem szellemét adta nekem.
Hanem az erő szellemét.
A szeretet
szellemét, és a józanság szellemét.
Nem a félelem
szelleme,
az én jogrészem,
hanem a szeretet szelleme,
az erő szelleme,
és a józanság szelleme.
Én soha nem félek,
nem ismerem a félelmet,
az erő szelleme van bennem,
a szeretet szelleme van bennem,
a szeretet szelleme van bennem,
és a józanság szelleme van bennem.
És a józanság szelleme van bennem.
És a nagyobb lakik bennem,
és a nagyobb lakik bennem.
Ezért mindenre van erőm a Krisztusban.
Ezért mindenre van erőm a Krisztusban.
Aki megerősít engem.
Aki megerősít
engem. Amen.
Amen.
Van még négy igen. Nincs még vége a munkának. Először is kérdés az, hogy mit mond rólad az ige. Illetve a másik kérdés, hogy hogyan érez az Úr irántad. Ezt akár föl is írhatjátok magatoknak a Biblia hátuljába, ha kedvetek van. Az első igénk a Jeremiás 31.3-as. És Isten szeretetét fogjátok ebben meglátni. És a szeretet nem mulandó, mint esetleg az emberi szeretet. Tehát Jeremiás 31.3. Azt is tudjuk a Jakab leveléből, hogy Istennél nincs változás. Tehát, amíg a világ változik, a szabályok változnak, ha csak a keresztre gondolunk, vagy bármilyen más törvények változnak, egyetlen egy alkotmány nem fog változni. Ez pedig Isten igéje. Istennek az alkotmánya. Ebben soha nincs változás. Tehát Jeremiás 31.3.
Messzünden is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
Azt mondja, örökké való szeretettel szerettelek téged. Örökké való szeretettel. És az örökké való azt jelenti, hogy örökké való. Nézzük meg a következőt. Az Ézsaiás könyvében a 43.4-es. Azt tudtad, hogy Isten szemében te drága és értékes vagy? Még senki nem mondta ezt, ugye? Tehát Ézsaiás 43.4.
Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért.
Amen. Azt mondja, drága vagy, és értékes vagy a számomra. Az ördög meg mit mond? Te semmire se vagy jó. Ez a hazugság. És akik ennek hisznek, depresszióba esnek. Itt a válasz. Ezt kell elmondani a depressziósoknak. Isten téged szeret. Drága vagy és értékes vagy az ő számára. Efézusi levél 1.6-os. Efézus 1.6. Téged elfogadnak mindenhol? Minden közegben? Most ha teszem fel, hogy ilyen klub, meg olyan klub, meg ilyen társaság, meg olyan társaság. Ugye nem fogadnak el mindenhol. Engem sem. És azt hiszem elmondhatjuk mindannyian valamilyen szinten, hogy nem mindenhol fogadnak el bennünket. De van egy hely, ahol elfogadnak bennünket. Efézus 1.6.
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben.
A kegyelem az a legfontosabb dolog. Isten kegyelméből kapjuk az üdvösséget, nem azért, amit mi kiérdemelnénk. Mert nem érdemelnénk ki különösebben semmit, mert olyan magas a mérce, hogy nem tudjuk teljesíteni. Isten azt mondja, hogy ne a cselekedeteid által nyerj belépést a mennyországba, hanem az én kegyelmem által. És azt mondja Isten, hogy én elfogadlak olyannak, amilyen éppen vagy. Tehát ez az a hely, ahol elfogadnak. Minden feltétel nélkül. És az Efézus 2.10.
Mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Amen. Azt mondja, az Úr alkotása vagyunk. Az ember hogy került a földre? Isten készítette egy szobrot az agyagból, megformázta, ettől még nem volt ember, csak ember alakja volt. És az ő szellemét lehelte belé. És élő lényeg. És utána felruházta a szaporodási képességgel. Meg kell mindig újra teremteni embert, hogyha meghal. De ugyanez a helyzet az élő világgal is. Te az Úr alkotása vagy. Légy szíves még egyszer?
Mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Az ember az Édenkertben elbukott, ezt nem elég hangsúlyozni. Ezért szüksége van egy új életre, egy új isteni életre. És azért mondja azt, hogy új alkotásai vagyunk, mert amikor valaki elfogadja Jézust élete urának és megváltójának, akkor a belső emberét Isten újjá teremti. És a belső emberrel van Isten kapcsolatban, a belső emberünkkel. Ez erre vonatkozik. És jó cselekedetekre vagyunk teremtve. Mert Isten jó, és a múlt héten pont erről tanultunk, hogy az ő tulajdonságai belénk költöznek, amikor elfogadjuk őt. És ez a Galata 5.22-ben található, hogy a szeretet, öröm, békesség, jóság, szívesség, hűség, mértékletesség. Melyik maradt ki? Szívesség kimaradt? Tehát az Úr alkotása vagy. Isten kezének a mestermunkája. Egy gyönyörű szobrot alkotott. És milyen jó, hogy különbözőek vagyunk. Nem ilyen robotok, hogy mindenki egyforma és sorszám van a homlokán. Egyedi vagy. Sok embernek gondja elfogadni önmagát. Alakját vagy tulajdonságait vagy egyedeket. Nem, hogy még a párját, vagy mást. Önmagát is sokszor nehezen fogadja el az ember. De amikor megtudja azt, hogy te egyedi vagy, hogy Isten becses kincse vagy, a szemefénye vagy, ez is benne van az igében valahol, hogy a szemefénye. Úgy, ahogy a szülő számára a gyermek is a szemefénye. Ugye, milyen kellemes ezeket hallgatni? Tehát a kezeinek a munkái vagyunk. Legyünk egy szobrászt, az is alkotja, faragja, alakítja, amit az nem jön ki, amit ő szeretne. Hiszitek mindannyian, hogy Jézus meghalt és feltámadt? Ez a kereszténység alapja. Erre épül az egyház. Isten gyülekezeteket hozott létre, vagy legalábbis rendeletet hozott, hogy legyenek gyülekezetek. Ahol Isten népe megkaphatja szellemi táplálékot. Ahol együtt lehetnek, közösségben lehetnek. Isten jelenlétében lehetnek. Mondja is a zsidó 10.25, hogy el ne maradjatok az egyben gyülekezésektől, mint szokásuk némelyeknek. Egy közös imára hívunk benneteket. Először egy picit énekelünk, egy nagyon kedves éneket. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszeked imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megvártom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.